A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még a nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy az én osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet a bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Mózes második könyvében, a 14. fejezetben. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes második könyvének 14. fejezetében így olvassuk Isten igéjét. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg és verjenek tábort Pihahirót előtt, Migdol és a tenger között, Baál-Calfón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom a dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták. Mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. 3 ember volt mindegyiken. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait, Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Az egyiptomiak tehát üldözték őket, a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasai és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Pihahirótnál, Baál-Calfónnal szemben. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták. Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor azt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom a dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz éjszaka. Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról, balról falként állt. Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lovasa, harci kocsija és lovasa is. A hajnali őrségváltás idején rátekintett az Úr a tűz és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavart az egyiptomiak táborát. Akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak, meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és a lovasokra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe, egy sem maradt meg közülük. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom hatalmából, és látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerpartján. Amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek. Kedves testvérek, ez a hosszú ige szakasz a Mózes általi kivezettetését mutatja Izrael népének az egyiptomi fogságból. Azon belül is a szabadításnak a legnagyobb, legmonumentálisabb pillanatát, azt, amikor Isten átvezette őket a Vörös-tengeren. Sok mindenen kell az embernek keresztül mennie az élet folyamán. Van, amikor azt mondjuk, hogy ezen át kell menni, van, amikor azt mondjuk, hogy át kell esni. Amikor gyerek voltam, akkor előre gondolkodtam rajta, hogy milyen lesz felnőttnek lenni. Kiszámoltam például azt, hogy az ezredfordulón 2000-ben majd hány éves leszek, és akkor megpróbáltam magam előre elképzelni, hogy hogy fog kinézni, körülbelül milyen magas leszek, meg ehhez hasonló. És akkor gondolkoztam azon, hogy mi vár rám addig, milyen nagy dolgokon kell átesni. Az egyik ilyen volt a konfirmáció, ez egy komoly vizsga, aztán a másik volt az érettségi, azt gondoltam, hogy meg kell csinálni, és aztán még a katonaság. Úgy gondoltam, ahhoz, hogy férfi legyek, ezeken mindenkinek át kell menni, nekem is. Szükséges rossz, vagy valami ehhez hasonló. Szoktuk ezt mondani gyerekeknek is. Át kell esni betegségeken, vagy amikor a gyerek szurit kap, el kell menni védőoltásra. Szoktuk neki magyarázni, hogy hát azért kell menni, mert ez véd meg, hogy ne legyél beteg, de amikor nem érti, akkor már végül azt szoktuk mondani neki, hát ezen mindenkinek át kell esni. És talán ez úgy megvigasztalja, hogy ez a csoportás, az az osztálytárs is, át kell, hogy essen rajta, hát akkor muszáj nekem is. Ez az életrendje. Azért sok olyan dolog van az életben, amit nem akarunk átesni, és nem akarunk rajta átmenni. Hát valahogy így volt Izrael népe is itt. Isten úgy vezette őket, hogy egyszerűen azt látták, ez itt egy zsákutca, nem lehet tovább menni. Itt előttünk a tenger, hátunk mögött jönnek az egyiptomiak, most mi lesz? És Isten pedig azt mondta, hogy át fogtok menni a tengerem. De először nem nagyon akartak. Ott volt bennük a félelem. Isten vezethette volna őket más úton is. De ha más úton vezeti őket, két lehetőség adatott. Az egyik úton harcok következtek volna, folyamatosan népekkel kellett volna harcolni, a másik út pedig iszonyatosan hosszú lett volna. És Isten azt mondta, hogy én pedig erre hozom őket. Mert bár megmutattam a 10 csapáson keresztül is az én hatalmamat, de most azt akarom, hogy valami egészen más tapasztalata legyen ennek a népnek. De átéljék, én vagyok az Isten. Én hozom át őket. Én szabadítom meg őket. Senki más. Nem bízhatnak a saját erejükben, még Mózesben sem, egyes egyedül én bennem. Elgondolkoztam rajta, milyen lehetett átmenni a Vörös-tengeren. Azt mondta Isten Mózesnek, érintsd meg, vagy üss rá a bottal arra a tengerre, és akkor jött a szél. Ugye érdekes, hogy mesékben, vagy talán a bibliai meséskönyvünkben, gyerekkorunkban, ugye az rögzült a fejünkben, hogy Mózes megérintette a pálcával, azzal a bottal a vizet, és sütt, már szét is ment. De hogy hallottuk az igében, ez nem így volt. Hanem azt mondja, hogy jöttek hátulról az egyiptomiak, és már olyannyira közeledtek, hogy csak azért nem érték utol őket, mert Isten lassította őket. És akkor mondja, hogy amikor Mózes ráütött a vízre, akkor Isten szelet, keleti szelet támasztott, és a szél hatására egy éjszakán keresztül történt meg a víz kettéválása, nem egy pillanat alatt. El lehet képzelni azokat az órákat, amíg várakozott az Izrael népe. És hogy fogunk átmenni? Lesz ebből valami? Csak azt érezzük, hogy egyre nagyobb a szél. Azt látjuk, hogy hátunk mögött jön az ellenség, nincs hova menni, és csak nagyobb, nagyobb, nagyobb egyre a szél. Aztán csak azt látták, hogy megtörténik a csoda. Két falként állt meg a víz, és át lehetett menni. Ott volt persze továbbra is a félelem, és meddig fog ez így maradni. Kitart addig, amíg átérünk rajta? Meg kellett bízni Istenben. És aztán hogy mentek át ezen a vizen? Milyen egy tengerfenék? Különböző természetfilmekben látjuk, hogy hát van azért, hogy bőségesen, rögös, nagy kövek vannak az alján, lehet, hogy mindenféle roncsok voltak, nem tudom milyen lehetett, de az biztos, hogy nem egy stráda volt. Az 100%. És ott át kellett menni egy iszonyatos tömegnek, át kellett terelni az állatokat, át kellett menni pici gyerekekkel, át kellett menni öregekkel, talán szekereket is vittek. Biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt. Egy nagyon megterhelő. De az Úr azt mondta, azt akarom, erre menjetek át. Ez lesz a szabadulás útja. Ezen nektek keresztül kell menni. Nem átestek rajta, át kell menni, át kell haladni. Isten nélkül a biztosnak tűnő úton valószínűleg utolérte volna őket, a fáraó és visszaviszi őket. Ez az egy lehetőségük maradt. Ennek a történetnek nagyon sok üzenete van. Rengeteg igehirdetést hallottunk már róla, és kimeríthetetlen. Most én csak három dolgot szeretnék kiemelni. Mégpedig azt a hármat, hogy az az út, amelyen Isten vezet, amelyen nekünk keresztül kell menni, azok milyen utak. Először is az az út, amelyen Isten átvezet, amelyen haladnunk kell, az az áldások útja. Arra érdemes csak menni, amerre ő vezet. Sok más út tűnhet jónak, jobbnak, de biztos csak egy van, az, amit az Úr ad elénk. Teljesen biztos, hogy ott az Izrael népében nagyon sok gondolat felvetődött. Miért nem mentünk erre, miért nem mentünk arra, és a nép többsége pedig azt mondta, miért nem maradtunk ott. Minek kellett nekünk eljönni? Folyamatosan az, mi miért nem jó. Mit kellett volna másképpen csinálni? De az összes lehetőség közül az áldások útját csak ez az egy jelentette, amit Isten jelölt ki. És ez sokszor így van a mi életünkben is, hívő ember ezt megtapasztalja, hogy van előttem számtalan út, számtalan lehetőség, vagy lehet, hogy csak kettő, és dönteni kell. És sokszor az az út, amelyet Isten kijelöl, és egyre inkább körvonalazódik, egyre egyértelművé válik, éppen úgy, mint az izraelieknek, hogy fújt a szél, és egyszer csak megnyílt az út, nekünk is egy idő után egyre világosabb lesz, hogy ez a mi útunk, ezt jelölte ki Isten, de ez nagyon nehéz. Ez egy küzdelmes út lesz. Könnyebb lenne a másikon. De az Isten ezt adta elénk. Így éltük meg azt, amikor az előző szolgálati helyünkre hívtak. Azt mondták, abban a faluban, ahol még akkor voltunk, hogy ó, tiszteletes úr, nagyon sajnáljuk, hogy elmegy, de hogy pont oda, világ végére, hát mindenki a város felé húzódik. Mindenki szeretne nagyobb helyre, jobb helyre menni, maguk meg elmennek a világ végére, a határ mellé. Ilyet mondtak, még a vonat se járott. És valóban így volt. Még kevesebb fizetésért, de minden esztendőben áldások sorozatát éltük át, minden évben. Anyagiakban, feleségem teljesen egészségessé vált, ott azokban az években, és a legnagyobb ajándékot is megnyertük, gyermeket kaptunk. Akik tanácsoltak, akik nagy-nagy szeretettel segíteni akartak, a többségük le akart beszélni, és azt mondták, hogy nem jó. De olyan egyértelmű volt, hogy ez az út, és az áldások útja lett. Ugyanakkor az az út, amelyen Isten átvezet, az sokszor ezzel együtt a fájdalmak útja is. Látjuk, Izraelnek sem volt könnyű erre menni. Biztos, hogy lett volna olyan út, amelyik járt, kemény, nem annyira rögös. És biztos, hogy az egyik legrosszabb, vagy talán a legrosszabb, a legnehezebb volt keresztül menni a vízen, keresztül menni a tenger fenekén. Nekünk is sokszor nehéz az az út, amit Isten elénk ad. Könnyebb lenne másfelé. Van olyan, amikor tényleg nem csak kis dolgokról van szó, hanem igen nagyokról. Ezt is átéltem. Amikor a családban van nagyon súlyos betegség, nagyon súlyos, halálos betegség. És amikor elkezdik bombázni az embert, vagy az ő szeretteit, hogy van természetgyógyász, vigyétek oda, meg fogja gyógyítani. Annak olyan hatalma van, annak olyan képességei vannak, oda kell vinni. És amikor az ember tudja, hogy ez nem Istentől van, ezzel nem lehet élni, és a fájdalmak útja az, hogy azt mondom, inkább nem, akkor inkább Isten vegye magához. És amikor rólam van szó, akkor még inkább. Ha Isten azt mondja, hogy menjek el, akkor inkább menjek el. Ha azt mondja, hogy nem ad gyógyulást, akkor inkább nem kell a gyógyulás. Akkor is, hogyha más azzal kecsegtet, én megoldom. Fájdalmak útja. Olykor az, amin az Isten vezet. De az biztos, hogy jó célhoz vezet. Jó célba ér. És ezzel együtt az az út, amelyen az Úr vezet, az a győzelem útja is. Izrael látta az ellenségei vesztét. Látta a saját győzelmét az Úr által. A legnagyobb ellenségük volt Egyiptom, amely korábban, még amikor a tenger elején voltak, még egy kicsit úgy is tűnt, hogy ez áldásoknak a helye, hogy kár volt azt ott hagyni. És aztán Izrael látta, hogy ezek odavesztek, és úgy tudtak kijönni a tengerből, hogy győztünk, hogy mi vagyunk az erősek, vagy legalábbis Isten általunk. A győzelem útja az, ahová, amelyen Isten vezet, akkor is, ha azt mondja például, hogy nem gyógyítalak meg, vagy nem gyógyítom meg valamelyik szerettedet. Mert Izraelnek Egyiptom volt a legnagyobb ellensége, a mi legnagyobb ellenségünk meg nem egy rossz szomszéd, meg nem egy utálatos boltos, hanem a halál, és a bűn, a kárhozat, a sátán. Ezek a legnagyobb ellenségeink. Egyik fölött sincsen hatalmunk. De Jézus Krisztus által mi mindnyájan célba érhetünk. A győzelem útja Krisztussal járni, ha rögös is, ha nehéz is, teljesen biztosan tudjuk, hogy végül a mennyek dicsősége vár. Amelyre az Úr mondja, hogy keresztül kell mennünk, az válik csak a javunkra. Hogy Izrael bement a tengerbe, de mégis át, ahogy Izrael bement a tengerbe, de mégis átment rajta, úgy van a keresztény ember is, az ő legnagyobb ellenségével, a halállal. Kislányunk abban a korban van, hogy mostanában nagyon sokat foglalkozik ezzel, sokat kérdezősködik. Ugye, apa, nem fogunk meghalni, vagy ugye mi még nem halunk meg, ugye még sokára halunk meg, ugye ti is sokára haltok meg, és így tovább. És akkor mindig próbáljuk neki elmagyarázni azt, hogy mindegy, hogy mikor halunk meg. Mert csak átmegyünk ebből a világból Jézushoz. Szoktam neki mondani, anyósomék viszonylag messze laknak, és úgy magyaráztam neki tegnap este is, hogy próbáld meg elképzelni azt, hogy hogy szoktunk oda menni mamáikhoz. Beülsz a kocsiba, mit szoktam mondani? Aludj el. Aludj el az úton. És akkor, mikor megérkezünk, felébresztelek. Megjöttünk. És hogy ugyanígy megy el a hívő ember ebből a világból. Itt alszom el, és ott ébredek. Ahogy énekünk is mondja, nem alszik el örökre, még boldogabb időkre tartatik a sír fenekén, biztatást innen veszek én. Szóval keresztül kell mennünk nekünk ezen az életen, azokon az utakon, amelyeken az Úr vezet, amelyik egyszerre az áldások útja, sokszor a fájdalmak útja, de az biztos, hogy a győzelem útja. Ezen járjunk együtt. Amen. Urunk, azért esedezünk hozzád, hogy a hitünket erősítsd meg, a beléd vetett bizalmunkat acélozd meg. Sokszor tétovázunk, és nem vagyunk biztosak abban, mi a te utad. Máskor pedig egyre nyilvánvalóbb, érthetőbb, hogy mit szeretnél, de nekünk az nem tetszik. Sokszor félünk attól az úttól, amit elénk adsz, sokszor szorongunk. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk rád bízni magunkat. Segíts abban, hogy mindig a jobbik részt választhassuk. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy ez az élet a számunkra ne csak a dolgokon való átesésnek az ideje legyen. Segíts abban, hogy nem mindig elkerülni akarjuk a nehézségeket, nem mindig átesni akarjunk rajta nagy kényszeredettel, szenvedéssel, hanem ad, hogy ezeket meg tudjuk élni a te szabadításaidat úgy, hogy átmegyünk veled. Imádkozunk, Urunk, hogy így vedd el tőlünk a félelmet, a szorongást, és add helyette a benned való bizalmat. Segíts abban, hogy minél többször tapasztalhassuk a veled való járás áldásait, győzelmeit, és hogyha mindeközben fájdalmakat is kell szenvednünk, légy a gyógyítónk, a vigasztalunk, az erősítőnk. Így ajánljuk kezedbe az életünket, szeretteinket, betegeinket, gyászolóinkat. A kezedbe ajánljuk a felnövekvő nemzedéket, az új generációkat, az egészen piciket, a megszületendőket. Könyörülj rajtunk, Urunk, és a te akaratod szerinti életben hadd tudjunk gyönyörködni és örvendezni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.